Magyar Katolikus Rádió.
Legkedvesebb könyveim, lírai vallomások az irodalomról.
Jávor Katalin néprajzkutatóval beszélgetünk most itt otthonában. Ha jól tudom, akkor ön Budapesten született, itt nőtt fel. Mégis a néprajz, a paraszt családok élete, erkölcsisége, munka megosztása az, ami nagyon érdekelte ön fiatal korában. Honnan jött ez az indítás?
Otthonról jött ez az indítás, mert Gárdonyi Géza az Én falum című könyvet kaptam karácsonyra. Akkor én ezt nem is tudtam, hogy ez így belém van plantálva, ez a vonzalom. És a felvételi füzetbe láttam ezt a szót, hogy néprajzszak, és akkor a fejemre ütöttem, hogy hát ez az, ami engem érdekel. Úgyhogy édesanyámnak köszönhetem. És Gárdonyinak főleg.
Ha már Gárdonyinál és az íróknál tartunk, milyen más olvasmányok voltak még, amik ilyen jelentősen befolyásolták a gondolkodását?
Mikor mi voltunk gyerekek, akkor az volt a divat, hogy lányregényeket olvastunk főleg. És Kodály volt az, aki azt mondta, hogy a gyerekeknek mindenből a legjobbat kell adni. Nem szabad egy ilyen köztes kultúrát kreálni a számukra. Ez rám nagyon nagy hatással volt. Úgyhogy emlékszem, hogy a kisfiam aranybaladdákat olvastam, és legnagyobb meglepetésemre azt mondtam mindig, hogy még. És aztán emlékszem arra a nyár, amikor együtt nyaralt a család és a férjem a padláson, mindig kora reggel kelt és Shakespeare-t olvasott, és akkor reggel, mikor lejött reggelizni közénk, akkor mindig tele volt még ezzel a Shakespeare-séggel, és akkor a kotyánknak azt mondta, hogy kövess hű ebben. És akkor megkértük, hogy a reggeli után egy kicsit olvasson Shakespeare-t, amit éppen olvas. És akkor ez egy ilyen szertartás lehet a nyaralásnak, hogy a férjem olvas. És akkor a fiam volt vagy 9-10 éves, és annyira megszerette Shakespeare-t, hogy hazafelé az autóba végig azt olvasta. Szóval, hogy ezt megtapasztaltam, hogy a Kodálynak igaza van. Ha nincs elrontva még a gyerek, akkor az igazi értéket azt megérzi. A másik, ami egy nagyon fontos mondat szerintem, azt hiszem, hogy a Goethe mondta, hogy az ember két dolgot tehet a gyerekeivel, az egyik, hogy gyökereket ad neki, a másik, hogy szárnyakat. Most én, hogy egy visszaemlékeztem gyerekkoromban, hogy számomra nagyon fontos volt, hogy megtudom, hogy én hol élek, ki is vagyok én. Ez nem volt tudatos, csak utólag jöttem rá, hogy én mennyit kaptam például Petőfitől, hogy azt mondta, hogy a szőke Tisza. És ez bennem azóta is a szőke Tisza, hogy ahol a kis túl siet beléje, mint a gyermek anyja kell beléje. Szóval valami olyan otthonossá és emberivé tette ezt a tájat, ahol élnem adatot. De hát mondhatom József Attila a Dunánál, meg Arany János, aki még a Margit szigetet is honossá tette. Petőfinél például nagyon megrázott már gyerekkoromban az, ahogy írt például a Betyáról, aki háta mögött farkas, feje fölött holló, tehát ennek a civilizálatlanabb alföldi világnak a szinte embertelen kihívásai, akkor az íjéstől ez a Pannonia kép, ahogy ő írt a szűkebb hazájáról, a tolnáról, ez a dimbes, dombos, kulturált vidék. Szóval, hogy költők voltak azok, akik megszeretették velem ezt a hazát, illetve megtudtam, hogy mi ez, ahol én lakom, és hogy megismertették velem. Tudom, hogy a Margaret Mead egy nagyon híres amerikai néprajzos, akinek az a véleménye, hogy ha egy mexikói a Párizsba emigrál, és lassan elhomályosodik benne a szülőföldjének az a vöröses agyak színe, akkor ő nem franciább lesz, hanem semmilyenebb lesz. Szóval, hogy nagyon fontos, hogy az ember nagyon mélyen belegyökerezzen abba a tájba, abba a kultúrába, ahová született, mert különben identitás nélküli ember lesz belőle, és igaziból olyan, mint egy ilyen hontalanság. Aztán lehet, hogy elhagyja ezt az országot, de akkor is legyen neki egy ilyen súlypontja, ahol ő nagyon ismerős, ahol tudja, hogy hol volt a Pákozi csata, hogy mit jelent az a Segesvár. Szóval a haza mellett, a hazaszeretetet is megtanultam a magyar költészetből, hát a Balassi, ami egy fő kedvencem, ez a heroikus küzdelem, amit itt folytatott a magyarság a török ellen, és ez a férfias virtus, ahogy ő ezt állta. Ugye az Arany Jánosnak a balladái, ahol most éppen a Rozgonyiné című balladáit olvastam, a Galambusz várának az ostrománál, Rozgonyiné utána megy a férjének, és azt írja az Arany ilyen gyönyörűen, hogy lepkeszellő lebegteti tengerzöld ruháját, és ugye vasvértet vesz, és akkor férje fiába beszéli, lelóra megy a csatába, és akkor végül valami tutajról lövi a törököket, megmente férje életét. De bennem ezek ilyen nagyon fontos indítatások a hazaszeretet meg az önfeláldozás irányában voltak.
Volt esetleg kedvenc verse Memoriterrel?
Például Berzsenyit nagyon-nagyon szeretem, és lévén, hogy latinos voltam középiskolában, Horácius például nagyon szerettem, és akkor rájöttem, hogy a magyar nyelv alkalmas az időmértékes, meg a ritmikus verselésre, és hogy a Berzsenyi milyen gyönyörűen tudja ezt csinálni, mint a közelítő tél, az egyik kedvencem, hogy Hervad már ligetünk, díszei hullanak, tarlott bokrai közszál, sárga levél zörög. Úgyhogy meg is jelent egy olyan kötet jó pár évtizeddel ezelőtt, aminek az volt a cím, hogy a mi Horáciuszunk. Mert kiderült, hogy minden valamire való magyar költő fordított Horáciuszt. Tehát mi a világirodalomba bele tudtunk kapcsolni, azáltal, hogy a magyar nyelv ilyen alkalmas volt az időmértékes verselésre. Tehát ezeket a világirodalmi vívmányokat így be tudta emelni a magyar nyelv. És emlékszem, hogy az iskolában két párt volt a gimnáziumban, az Adi rajongók és a József Attila rajongók, és hát egészen komoly harcok dúltak a két párt között. Én természetesen a József Attila pártba tartoztam, és ő egy ilyen vezércsillaga lett a kamaszkoromnak. Rájöttem, hogy azok a problémák, amikkel én küzdök, hát azokat ő megírta, hogy semmi ágán ülő szívem, kis teste hangosan vacog, körötte ülnek, némán is nézik a csillagok. Hogy én nem egyedül élem át ezeket a szenvedéseket, ezeket az ürességérzéseket, hanem ez mások is, akkor ez egy emberi dolog, akkor én nem vagyok egy szörnyeteg. Kötényzsebemben állandóan ott volt egy kis piros József Attila válogatott, hogy szinte a bibliámként használtam József Attilát. Szóval Adit is később nagyon megszerettem, de ahhoz már ezeket a túlzásait egy kicsit el kellett tudnom fogadni, hogy ő ilyen szélsőségekig elmegy.
József Attilának mely versei voltak a kedvencei, amik igazán megérintették, és tudott velük azonosulni?
Hát az óda, itt ülök csillám a sziklafalon, ifjú nyár, akkor az semmi ágán, a Dunánál. Emlékszem, hogy néprajzi kutatáson így mentem egy falu felé, és akkor eszembe jutott, hogy a József Attila lesz itt egy piros palás rakás falucska, és akkor én is az ő szemével néztem ezeket a kis összebújó házakat. Mi a Dunaparton laktunk, úgyhogy én a Dunánál állandóan mormoltam magamba, és úgy megírtam magamba az én Dunánál versemet, ez a külvárosi éj, meg ahogy ő találkozik a nyomorral, kitágította az én látókörömet, mert igaz, hogy mi is szegények voltunk, zsíros kenyér volt minden nap a vacsora, de azért az elemi nyomor, az én védett világomban nem hatolt bele, és ez nagyon nagy megdöbbenés volt számomra, hogy emberek így élnek, hogy kocsikról lehulló széndarabokkal gyűjtögetik a gyerekek, és hogy a szövőlány cukros ételekről álmodik, nem tud kartelekről. Hát ez a mély társadalmi igazságtalanság, tehát ez akkor engem nagyon megfogott, és egy kicsit így ki is léptetett a saját szűkös világomból. Nagyon szerettem a Babicsot és a Kosztolányit. Ők nagy nyelvújítóknak számítanak, akik tulajdonképpen egy picit a magyar költészetben volt egy ilyen patetikus felhang, amit én egyébként nagyon szeretem, meg nagyon is a történelmünk következménye, de ők valahogy képesek voltak a köznyelvet irodalmi szintre emelni, méghoz egy nagyon, nagyon magas irodalmi szintet alakítottak ki. Kazincék mellett a Babics és a Kosztolányi volt két ilyen nagy magyar nyelvújító. Kosztolányi novellái, a Szerelem című novellás kötete, és abban például van egy novella, amiben azt írja le, hogy elmegy a Osváth Ernőhöz látogatóba. Nyitva van az ajtó, belép, véletlen fültanúja lesz annak, hogy az Osváth lánya haldoklik, és kiabál az apjának, és az Osváth berohan, és akkor a lánya azt kéri, hogy imádkozz velem, apa, és akkor elkezdik mondani, nyilván az egyetlen imád, amit tudnak, hogy én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, és ez valami megrázó, hogy az Osváth Ernő nyugat szerkesztője a lányával egy gyerekimát mond, és akkor meghal a lány, és egy pisztolylövést hal, és belép, és látja ezt a tragédiát. Tehát borzasztó kincsek vannak a Kosztolányinál. Azt hiszem, hogy nem elég köztudott, hogy ő tulajdonképpen a magyar Stendhal. Tehát, hogyha franciának születik, akkor ő ennél sokkal közismertebb. A másik ilyen nagy nyelvújítónak tartom a Ottlik Nádas Péter, Eszterházi Péter vonalat. Tehát ők egy ilyen távolságtartó modern nyelvet honosítottak meg, ami Nádas Péternél egy kicsit talán túlzott is. És Eszterházi látszólag ironikusan kezeli a dolgokat, de mindig érzek benne egy ilyen kétszólamúságot, hogy a mélyben egy zokogást, vagy egy fájdalmat. Tehát őt én nagyon szeretem, és nagyon, nagyon jónak tartom.
Mindegyik író, akit említett most, Ottlik Nádas, illetve Eszterházi is egyfajta sűrű irodalmat is hoztak létre, tehát kevés szóval, de nagyon sűrű fogalmat alkotnak.
Igen, hát az Ottlik is, az szinte egy új fejezet a magyar irodalomban, ahol az időélményt kezelni tudja, hogy ahogy egy hihetetlenül zord világba került kisgyereknek a túlélését úgy tudja megfogalmazni ezt a rettenetes szenvedést, amit ő átél, és idegenségérzést folyamatosan. Ez szinte szemtelenül és a lehető legegyszerűbb eszközökkel írja meg, talán éppen ezért Poisson megrázó.
Ugye ez az iskola határon, amiről beszél most?
Igen, igen. A családban ő egy ilyen alapkönyv, úgyhogy mi őt sokat olvassuk. Ez a Férfi barátságnak is egy ilyen nagyon szép könyve, és talán ilyen szépen a Férfi barátságról más nem is írt, mint ő. Aztán a Mixátot és a Móricot is én nagyon szeretem, a nagy kritikai realistáinkat. Látták a magyar társadalom problémáit, de mindig volt bennük fájdalom. Tehát mindig éreztem náluk a szeretetet, az, hogy a különös házasság, szóval, hogy ez nem a magyar társadalom egészen, hanem egy kirívó eset. És egy kicsit a mai értelmiség azonosítja, tehát a rokonok, a Móricz rokonok, meg mit tudom, mint hogyha ez lett volna a magyar világ, hogy ennél sokkal gazdagabb volt, és nagyon sok érték volt benne. Ez idegenít engem, így például a Parti Nagy Lajos, aki most egy ilyen menő író. Tehát, hogy ő is ezt a kritikai hangvételt csinálja, de ő benne nem érzem a szeretetet, hanem szinte, mintha egy cserebogárt az ember gombos törötűz, és nézi, hogy hogy vonaglik. Szóval, hogy fölül áll és kívül áll. Én ezt egy járhatatlan útnak tartom, vagy talán inkább politikai pamfletnek, mint irodalomnak. De például Petri Györgyöt, akit szintén nagyon szeretek, és ez a kíméletlen őszintesség árad, de ő a saját bőrét is a vására viszi. Tehát nem kívül áll, hanem nagyon is átmennek rajta a dolgok. A saját szenvedése összefonódik a környező világban látott borzalmakkal. Hát azt külön szeretem benne, hogy ő megéri az ifjúságomat, a Kádár korszak leghitelesebb krónikása számomra, a Petri György.
Visszatérve még egy kicsit az egyetemista korába, mi volt az, ami akkor kezdte formálni az ön gondolkodását, amikor ugye egyetemista lett például a nagy írók közül, mint Németh László, vagy akár Tolsztoj, akik szintén a paraszti világról is írtak. Mi az, amit tőlük olvasott, volt-e tőlük kedvenc regénye esetleg?
Kifejezetten nem, tehát amikor én fiatal voltam, akkor az egzisztencializmus volt a divat, és ebben nagyon sokan belebuktunk, hogy semminek nincs értelme, Isten meghalt, Kierkegaard és hasonlók, hogy engem ez hál' Istennek nem érintett meg olyan mélységesen, hogy megrendítette volna a világnézetemet, mert nagyon jó társaságban jártam, egy ilyen keresztény társaságban, ahol így megerősödött bennem ez a keresztény értékek iránti vonzalom, és 5 vagy 6 éves voltam, amikor nagymamám azt mondta a nagyapámnak, aki valami miatt dohogott, valaki miatt, és azt mondta neki, hogy nem rossz az az ember, csak szerencsétlen. Ez bennem olyan mély ilyen belém gyökeredett ez a mondat, hogy az emberek nem rosszak, csak szerencsétlenek, és akkor ezt még nem értettem, de később ez az igazság valahogy kibomlott bennem, és a Jelenics Istvánval volt egy riport, és kérdezték tőle, hogy egy jobbá tesz-e az olvasás, és azt mondta, hogy nem, hát bár azt mondja, talán mégis megtanít közelebb hajolni az emberekhez. Én rájöttem, hogy engem ez érdekel, mint néprajzos, közelebb tudtam hajolni hozzájuk, és olyan sorsokkal találkoztam, és hogy egyáltalán ez az irodalomnak a nagy áldása, hogy bele tudom magam élni egy fiatal lány szerelmi bánatába, egy tönkrement gazda sorsába, szóval egy gyilkosnak a helyzetébe. Ebben hát nekem Pilinszky nagyon sokat segített, tulajdonképpen egyfajta iránytűt jelentett nagyon sokáig, tehát az ő embersége, ami párjátét kitó, hogy ő azonosított, tehát a saját legbelsőbb ügyévé tette a holokausz borzalmát. Ilyen radikális zsókat tudott mondani, hogy széttöredeztek az evidenciák. Tehát ezentúl nem lehet ugyanúgy élni. Valami tönkre ment. Ugyanakkor ő megadta a reményt is, tehát azt mondta, hogy el lehet jutni a derűig. Van egy versemnek az a címe, hogy felfelé zuhanás. Tehát, hogy amikor lefelé zuhant, akkor is Isten felé zuhant, vagyis felfelé. Igen, és azt kimondja, hogy az ember drámai lény. És ezért nem tudom elfogadni ezt az emberek kívülről megközelítését. És a Popper Péterrel volt egy interjúja, pár sor, hogy felolvasott Pilinszky János beszélgetése Popper Péterrel. Utálok benneteket, pszivel kezdődő foglalkozásokat, itt a pszichológusokra gondolok, mert nagyon nagy terheket raktak az emberekre. Azt hirdetitek, hogy minden emberi problémának van megoldása. Ezzel sikerül elérnetek, hogy az emberek többsége úgy érzi, csak ő olyan hülye, hogy nem tudja megoldani a szex problémáit, a szüleihez való viszonyát, a házasságát, egzisztenciális stb. Ügyeit, és összeomlik. A valóságban az élet dolgainak többsége nem megoldható, legfeljebb jól-rosszul elviselhető. Ti úgy gondoljátok, hogy az életben problémák vannak, és megoldásokra van szükség. Én meg úgy gondolom, hogy az életben tragédiák vannak, és irgalomra van szükség. Szóval Pilinszky szerintem egy nagyon fontos figura, és ő mellette nekem a nagy oroszok voltak olyanok, akik még tudták, hogy hol a helye az embernek az Istenhez képest. Bűnösök voltak, gyilkosok voltak, elbotlottak, felálltak, sírtak, bocsánatot kértek, újra elbotlottak. Tehát az embernek ezt a totális küzdelmét és voltaképpen Isten keresését, ezt az orosz irodalom tudta, és a nyugati irodalom, mintha ezt elfelejtette volna, mintha itt az érdekesség és a stiláris újdonságok vették volna át a vezérszerepet.
Tehát ugye a forma vett át a szerepet a tartalom helyett, úgy érzi?
Igen, férjem mondta így, hogy bizonytalanul koordinált emberek érezni, hogy nincs egy súlypontja a gondolkodásuknak, az életüknek. Sartre mondja a Beauvoirnak, hogy nagyon nehéz úgy élni, hogy az ember semmiben nem hisz. És lévén, hogy az ember nem csak testi, hanem szellemi, meg lelki lény is, ezért ez az igény valami többre, mint a mindennapi élet, ez most egy olyan érdekes módon jelentkezik, hogy a mágikus, ezoterikus dolgok iránti érdeklődésén, szóval nagyon idegen a Coelho, meg azok a dél-amerikai nagy irodalmi proféták, akik, tehát mintha a vallás helyett egy ilyen pótlékot találnának ki, egy ilyen misztikus világot, és gyakran összekötik a kereszténységgel, ami legalábbis Bencés Kolostor pincébe játszódik, vagy Jézus életét kurkásszák. Nekem ez a vonal nagyon nem tetszik. Aki viszont például nagyon tetszik a mai irodalomban, tehát van három olyan női költőnk, a Rakovszky Zsuzsa, a Szabóti Anna, meg a Tóth Kriszta, akik valami hihetetlen érzékenységet és tisztán tudnak írni az érzelmekről. Hát ez a Szabóti Anna, hogy elnézi a férjének a ül a szobában, a férje alszik, és a takaróról kilóg a talpa. És ebből egy olyan szerelmes verset írt, az összetartozásnak egy olyan megkapó versét, vagy ahogy az anyasságot léri a gyerekeihez való ragaszkodását. Szóval, mintha a nők jobban tudnák, hogy mi a lényeg az életben, és talán nem véletlen, hogy ilyen nagyon sok, nagyon jó női költőnk van.
Rakovszky Zsuzsa például az időt nagyon szépen írja le, nagyon jól meg tudja fogalmazni a verseiben.
Igen, meg hát hátból zongató, nem tudom melyik könyve az, amiben leírja egy kislány szemével a Kádár korszakot, minden érzelem nélkül. Ugyanez a Dragomán György, aki a Fehér királyba egy kisfiú szemével írja meg a Ceausescu rezsimet, és ennek azzal a gyermeki ártatlansággal és tiszta szemmel nem alkot vélemény, de az ember hebeg, hogy történhetnek ének a világba, és hogy maradhatott ember az, aki ilyet átélt.
Visszatérünk még egy kicsit az oroszokra. A klasszikusok közül kik voltak a kedvencei, és mely regényei voltak azok, amik nagyon mélyen hatottak önre?
Tolsztojnak az összes művei, hát a Háború és béke, az Anna Karenina. Sose felejtem el azt a jelenetet, amikor a Andrej herceg, akinek meghal a felesége, és elmegy a háborúban, megsebesül, és hosszú idő után meggyógyul, de nem egészen, és akkor lóra ül, és egy ilyen koratavaszi erdőbe lovagol, és látja, hogy már rügyeznek a fák, és ő benne hát ilyen abszolút sötétség van, ilyen kilátástalanság, és akkor lát egy öreg tölgyet, amelyik nem rügyezik, és akkor azt mondja, hogy na igen, ez egy bölcs fa, ezt tudja, hogy nem érdemes minden évben levelet hajtani, hiszen úgyis elszárad. És akkor megismerkedik a Natasával, egy ilyen társaság összejövetelen, és nem is tudja, hogy beleszeretett, csak visszafelé keresi ezt a kopár tölgyet, és látja, hogy kivirágzott. Szóval olyan gyönyörű, ahogy így mondja el Tolsztoj, hogy megváltozott, hogy szerelmes lett, és hát megtanítja az irodalom az embert, emberhez közel hajolni, ez számomra nagyon fontos, mert például az Anna Karenina, hogy csinálnak filmeket, és akkor mindig az van, hogy ilyen nevetséges figurát csinálnak a férjéből, aki ugye elveszi a gyereket az anyától. Én őt ugyanúgy meg tudom érteni a kornak a világnézeti felfogásába belehelyezkedve, és az ő szenvedését is meg tudom érteni. Az ugyanolyan léptékű szenvedés volt, csak ő nem volt olyan szép, mint a Anna Karenina, és az ember mindig hajlamos a szép és a fiatal mellé állni. Hát Csehovot is nagyon szeretem. Azt a békét és nyugalmat, ami árad ezekből az orosz regényekből, még a jéghátán élnek, mert az ember tudja, hogy ez a világ el fog múlni. Ezek már csak látszat életet élnek, de akkor is valahogy gyönyörű ez a vergődésük és kimulása ennek az osztálynak a világból. Szóval ezt Csehov nagy empátiával írja meg, megmutatja, hogy már ők nem hasznosak a társadalom, nincs itt helyük, de nem ítéli el őket, szeretettel ábrázolja őket.
Miért fontos az ön számára az irodalom? Mi az, amit ad önnek?
A legsűrűbb információ. Tehát elolvas az ember egy verset lefekvés előtt, és akkor, mintha a világ jött be volna a szobámba, és nagyon föl tudja kavarni az ember érzelmi világát, tehát ez az elközömbösödés, meg depresszió, meg amivel most a világ szenved, tehát az irodalom egy nagyszerű gyógyszer lenne, az ember használná, és hát az meg fejelemre is nevel, hogy végigolvassam ott is, ahol nem olyan érdekes, memóriát is fejleszti, tehát az irodalom segít élni. És hát persze legjobb a Biblia, mint az irodalomnak a teteje. Most próbálok megtanulni zsoltárokat fejből.
Mi az, amit a zsoltárok adnak önnek?
Hát, hogy az Úr az én pásztorom, és füves legelőket nyugtat engem. Tehát ezt a biztonságot, hogy az Isten tenyerén élek. És azon kívül, hát költőileg olyan hihetetlen szép. Az ember minden nyomorúsága, a létbe kivetettsége, és hogy ez mégsem így van, hanem hogy valahol mindez az Isten tudtával és az ő tenyerén történik. Ha az ember elfogadja őt az élete urának, akkor a legnagyobb bajban is biztonságban van. Csak azt kell mondanom, Uram, bízom benned. Tudom, hogy te vagy az én Uram, és hogy szeretetből teremtettél, és hogy a javamat akarod, és hogy atyám vagy. Tehát az ember megtanítja felfelé nézni, és az emberi méltóságot napról napra az emberbe így újra termeli, hogy én az Isten szemében egy érték vagyok, akkor én jobban észreveszem az értékeket másokban is, tehát őket is az Isten szemével nézem, tehát minnyáján Isten teremtménye, és Isten nem teremt selejtet. Hát erre az irodalom tanított.
Ma Jávor Katalin néprajzkutatóval hallhattak beszélgetést. A zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince nevében is megköszönöm a figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Pór Tünde.